Na hát a legnagyobb vasércki termelők között barangolva jutottunk el Brazíliába, itt az adóvilágban, és ennek külpolitikai kapcsolatait nézzük át mindjárt. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segítségével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát honnan kezdjük talán? Ugye a legutóbbi hír ez az iráni kapcsolat volt, ugye keresi a, próbálja felcsipegetni a kapcsolatait Brazília a külpolitikában, de hát elég furcsán fog hozzá, vagy fura társaságba keveredik.
Hát ami azt illeti, hogy a Brazíliában nem olyan régen volt elnökválasztás, amiről itthon is lehetett hallani a sajtóban, hiszen Lula elnököt, aki 2010-ig egyébként 2003 és 2010 között már elnök
már
volt.
Már járt abban a székben, igen.
Így van, tehát visszatért. Ugye közben megjárta a börtönt is, mert mindenféle korrupciós vádak érték, de ez alól végül hát nem tudták bizonyítani, vagy hát jogilag kiszabadult ebből a kalitkából, és Bolsonaro elnököt, akit ugye itt az Amazonas kapcsán nagyon sok vád ért többek között, illetve a Covidot is úgy tűnik azért elég alaposan félrekezelte, le tudta váltani a legutóbbi múlt évi választáson. Innen indul a történet. Tehát van egy elnök, akit a nemzetközi közösség alapvetően várt vissza, mert azt gondolták, hogy Bolsonaro-nál jobb lesz, de azt hozzá kell tenni, hogy Lula már az első elnöksége idején is egy abszolút el nem kötelezett külpolitikát vitt. Akkor alakult meg 2008-ban többek között a BRICS, tehát ez a Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, később Dél-Afrika is csatlakozott ötös fogat. És hát nem késlekedett most sem borzolni a euróatlanti közösség kedélyeit. Ugye iráni hadihajót beengedtek Brazília kikötőbe a múlt hónapban, illetve Nicaraguában nem ítélték el az emberjogi jogsértéseket, és hát lehetne folytatni egészen azzal bezárólag, hogy nem voltak hajlandók egyébként a brazil hadseregben létező leopárd tankoknak Ukrajnába való átadására, vagy küldésére, vagy eladására. Tehát egyáltalán nem egy nyugatbarát elnökről van szó, sőt, egy kritikus elnökről van szó, aki sokkal inkább az előző elnökségét folytatja, csak közben eltelt ugye az a 23 év, ami elég alaposan átrajzolta a világpolitikát.
Uh-huh. Ez érdekes, mert a vállalkozások az elnökválasztás során egy picit azt sugallták, hogy mind gazdaságilag, mind külpolitikájában valamiféle irányváltás jöhet, de akkor ezek szerint lehet, hogy ott is valami két irányú kommunikáció zajlott, vagy más volt a kommunikáció, és más, amit tesz.
Hát mondjuk úgy, hogy a nemzetközi média elvárása néha nem teljesen fedi a valóságot. Uh-huh. Azért a mérsékelt szakik mondták, hogy nem lesz ez egy sétagalopp így se, de Bolsonarohoz képest így is óriási váltás. Tehát azért egy olyan elnökről, Bolsonaroról egy olyan elnököt váltott le, akinek kapcsán most a Lula-féle legfőbb ügyészség konkrétan genocidium vágyát emlegeti, hiszen a benszülöttek földjeit olyan szinten aknázták ki, adták át mezőgazdászoknak, vagy éppen nyitottak aranybányákat, vagy bármilyen más bányászati tevékenységet, hogy volt olyan hely, ahol több száz gyermek halt meg 5 év alatti korban különböző problémákban indián törzsek területén, és ezt most már mind genocidiumot vizsgálják, hogy vajon megáll-e, vagy milyen módon lehet ezt kezelni. És hát ő volt az, aki egyébként nagyon keveset utazott, Lulához képest meg főleg. Tehát van változás, lehet Lulával beszélni, csak hát a brazil érdekek megváltoztak. Miért változtak meg? Azért, mert messze Kína lett a legnagyobb kereskedelmi partner. Többek között, hát ugye több mint 60 milliárd dollárnyi befektetést hozott, mint ez a saját statisztika, tehát ezt kezeljük egy kis sóval, de azért biztos, hogy rengeteg pénzt betolt Kína Brazíliába, és alapvetően a szója az most már oda megy Kínába, Brazíliából, és ami hát európai vagy euróatlanti szempontból még szerencsétlenebb, hogy ezeken a szója ültetvényeken egyébként nem kis részben olyan dízeles mezőgazdasági eszközök vannak, amihez még a tavalyi évben is több milliárd dollár értékben hozták az orosz üzemanyagot.
Hát igen, erre akadt ki most a hondurászi kapcsolatok kapcsán egy páran, hogy ugye Kína egy nagy pénztárcával próbálja ezeket a külkereskedelmi vagy külpolitikai kapcsolatait ápolni és szorosabbra kötni a térségben.
Így van, és hát ez szemmel láthatólag Brazíliában is
egyébként
sikerült. Tehát ezzel a külpolitikailag tényleg nehéz a helyzet. Érthető az is, hogy Brazília miért nem tud ebből egyből kilépni, de hát ez egy súlyos mulasztás az euróatlanti szövetségesek részéről is, hogy ilyen szinten engedték ezt a helyzetet elfajulni. És akkor, hogy picit színezzük a belpolitikát, Tehát ugye ez a Bolsonaro egyébként nem kis részben a hadseregre támaszkodott, hiszen az 1964-es közel két évtizedig dolgozó katonai diktatúrának volt az egyik apró fogaskereke, és még elnöksége idején nem olyan régen visszaállította a 64-es pucsnak az emléknapját. Tehát most egy picit gondoljuk ezt át, hogy ha lenne egy magyar kormány, aki azt mondja, hogy 56-ban a ellenforradalmat ünnepeljük. Vagy szóval, hogy ez egy egészen meredek történés. Több mint 6000 katonai tisztviselőt nevezett ki elnöksége alatt Bolsonaro, tehát kőkeményen dolgozik azon Lula, hogy valamilyen módon a saját belső ellenzékét, vagy hát ha úgy tetszik a katonák homlokához szegezett fenyegető tekintetét, azt kezelje, úgyhogy ő is elkezdte a kinevezéseket, bevonta a titkosszolgálatot többek között a elnökségi hivatal felügyelete alá, tehát láthatólag tart attól, hogy a katonaság vajon meddig lesz, meddig marad vele. Láttunk már egy akciót, amikor több ezer katonával egyébként egy indián területen az illegális bányászokat eltávolították, tehát látszik, hogy elindult az együttműködés, de ez egy abszolút törékeny belpolitikai helyzet. Ne felejtsük el, hogy több ezer tüntetőt tereltek közösségi média segítségével az utcára a Bolsonaro féle támogató csoportok, amikor Lula megnyerte az elnökválasztást. És hát itt nem volt teljesen egyértelmű egy néhány pillanatig, hogy ebből mekkora lesz a társadalmi elégedetlenség. Tehát belpolitikailag ennyire törékeny a helyzet.
Igen, és közben pedig, hát azt nem tudom, hogy mennyire változott meg a kínai cégeknek a megjelenésével a helyzet, de ugye óriási, tehát az olajipar és az olajiparhoz kapcsolódó, tehát a Petrobras botrány után nagyon-nagyon nagy korrupciós botrányok sora volt itt az elmúlt években Brazíliában. Ezt gondolom megpróbálják mindig felszámolni, de hát egy olyan dolog, ami olyan, mint egy, ez lehetetlen szerintem.
Hát a Petrobras az egy külön adást tarthatnánk.
Oké, akkor legközelebb.
Ez a kedvencem, ez a Operation Car Wash, tehát az autómosó művelet keretében tárták föl itt ugye egy-egy apró részét, és ugye, ahogy itt Latin Amerika más országait, más ásványkincsek kaptán néha emlegettük, ugye ez oda is átért, tehát ez nem egy brazil, ez egy kontinens behálózó, brutálisan nagy korrupciós botrány, aminek az egyik szereplője többek között a legnagyobb brazil olajkitermelő cég, de hát ez messze-messze továbbmutat, és évtizedekre visszamegy. Tehát, hogy
hát azért mondtam, hogy ilyen hidraszerű, tudod, hogy hiába vágják le az egyik fejét, és pontosan, tehát aki ott politikus, biztos, hogy valamilyen módon benne van érintett, és nagyon nehéz ebből, hát hogy is mondjam, tisztára mosódni.
És Lula is ugye ebbe volt érintett, tehát ez volt az eredeti problémája. Ugye ez a Odebrecht volt annak idején az egyik főszereplője, akit aztán 19 évre elítéltek, mint a Petrobras egyik vezető tisztségviselőjét. És eddig, ha jól emlékszem, volt egy ilyen mutató, hogy több mint 1000 évnyi börtönt már kiosztottak a Petrobras ügyben. De hát ez még mindig mondhatjuk azt, hogy ez még csak a kezdet. De az nem biztos, hogy lesz vége. Tehát ez azt hiszem olyan, mint a Polip sorozata a 90-es években. Hogy,
igen, az jó példa.
Hát folytatni mindig lehetne, és mindig lesz még egy szál, ahol ez a pénz még valahol csorog, és hát a mai napig teszi tönkre a demokratikus kísérletek egy részét a kontinensen is. Tehát, hogy ezt nem tudjuk kellően megbecsülni ennek a jelentőségét.
Oké, akkor majd innen folytatjuk valamikor. Boton, nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen.
A gyors brazil kitekintőt.
Minden jót, jó munkát.
Szervusz.
Dr. Feldi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk az Adóvilág második részében Brazíliáról.